nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Izgalmakban és magyar érdekeltségű összecsapásokban nem lesz hiánya mai napon sem. Délután 15 órától duplán szurkolhatunk a magyar sikerekért. A női röplabda válogatott Szlovénia ellen lép pályára az Európa-bajnokság kulcsfontosságú csoportmérkőzésén. Míg a kajakkenu világbajnokságon a legfényesebb érmekért szállnak vízre a mieink. Az esti program csúcsaként pedig a labdarúgó NB1-ben a Debrecen fogadja az MTK csapatát egy szorosnak ígérkező bajnoki csatában 20 órától.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ismét jelentkezik a Gurulj be lassítva is, a közmédia labdarúgással foglalkozó podcast műsora. Szokásos felállásunkban Hajdú B. Istvánnal, jó magam, Berkesi Judit beszélgetek, és nézzük az Európa Liga szakaszának sorsolását, hiszen ismét érdekelt benne a Ferencváros, amely rögösebb utat volt kénytelen bejárni, hogy ott legyen a főtáblán, de ismételten sikerült neki. Pont a tegnapi Trabzonspor elleni mérkőzés kapcsán viszont nem jut eszünk be a rögös szó, sokkal inkább az, hogy tükörsima volt ez az utolsó összecsapás. Pisti, te közvetítetted. Természetesen figyeljük, amikor megkezdődik a sorsolás, és beszélünk arról, hogy mely négy csapattal játszik majd hazai pályán, és mely négy klubbal idegenben a Ferencváros együtt. De beszéljünk akkor erről az útról, amely azért az elmúlt évekhez képest nem volt szokványos, hiszen nem a bajnoki ágról került az Európa Liga szakaszába a Fradi.
Igen, így van, én is köszöntök mindenkit, és mindenfajta gondolat az azonnal félbeszakad abban a pillanatban, hogy a Ferencvárosnak meg lesznek az ellenfelei, de a sorsolási ceremónia még ezekben a pillanatokban kezdődik, tehát még azért pár percünk van. Ugye nem csupán az volt, idézem mondom, a probléma, vagy az volt az aggasztó, hogy nem bajnoki ágon kezdett a Ferencváros, hanem az, hogy már az első fordulóban ugye be kellett, hogy kapcsolódjon az Európa Liga selejtezőjébe, ami azt jelenti, hogy 4 párharcot, összesen 8 mérkőzést kellett sikerrel megvívni, és nyilván a 8-ból előfordulhatott volna, hogyha van egy nagy gólkülönbségű vereség, hogy a másik meccsen esetleg gyengébben játszol, tehát a 8-ból úgy számolt az ember, hogy 7-szer talán biztos jó kell játszani, de ilyen ellenfelek mellett, mint a Vojvodina, a Twente, a Gornik Zsabzsei és a Trabzonspor, mind a 8-szor jól kellett teljesíteni, vagy legalábbis jó eredményt elérni. Nyilván mondjuk a Twente ellen, vagy a tegnapi nap a Trabzonspor ellen nagyon-nagyon jól játszott az FTC, Lengyelországban a Zsabzsi ellen nem annyira jól, de kiharcolta a továbbjutást, 6 győzelemmel és 2 döntetlennel, ami szerintem imponáló mérleg. És ami még fontos, hogy kiesésre egyetlen másodpercig sem állt. Egyetlen párharcban sem. Voltak nehéz pillanatok. Tulajdonképpen még a tegnapi mérkőzésre rákanyarodva, ha nincs a 13. percben Malinovszky teljesen jogos kiállítása, akkor valószínűleg ez a mérkőzés is nehezebb, hiszen addig azért a törökök támadtak, több szögletet is elértek, nem tudjuk, mi lett volna az a meccs, nem is érdekel, hogy őszinte legyek. A kiállítás abszolút megváltoztatta a mérkőzést, a kiállítás jogosságát egyébként még a törökök sem vitatták, legalábbis az első kiállítás jogosságát, és onnantól kezdve a Ferencváros úgy játszott, ahogy emberelőnyben egy csapatnak játszania kell, gólt szerzett, helyzeteket dolgozott ki, és igazából már a második góllal eldöntötte a továbbjutást, de nyilván a harmadik gólt megelőző újabb piros lap, illetve a beértékesített, Juzuf által értékesített 11-es pedig hát a végső tördöfés volt. Annak a Trabzonspornak, amely ugye még a selejtező mérkőzések között is igazolt, hiszen például Fabinho-t megszerezte, és több mint 200 millió eurót ért, nagyjából 4-szer, 5-szer annyit, mint a Ferencváros jelenleg. Ugye az érdekesség, talán kevesen tudják, hogy a török televízióban le is mondott a törökök edzője.
Fatih Tekke, nem volt sajtótájékoztató, ugye? Így értesültünk, hanem gyakorlatilag interjút adott a török televíziónak.
Így van, ahol elmondta, hogy ez az ő és stábjának szégyene. Nyilván egyet aludva a történtekre lehet, hogy másképp gondolja, úgy tudom, a vezetés nem fogadta el ezt a lemondást. Én váltig azt mondom, amit a közvetítés végén is említettem, hogy ez a Trabzonspor, ez nem pofozógép lesz a konferencia ligában. Tehát ennek vannak jó játékosai, nyilvánvaló vannak kevésbé szimpatikus, nagy tudású játékosai, hiszen mondjuk Onana mindent megtett tegnap azért, hogy őt is kiállítsák. Tehát ahogyan húzta az időt, de azt is tudta, hogy a montenegrói játékvezető nem fogja őt kiállítani, nem fog 8 emberre fogyatkozni a Trabzon, főleg miután mind az 5 cseréjét kihasznált, tehát gondoljunk abba bele, 3-mal kevesebben vagy, és egy mezőnyjátékos áll a kapuban, az már abszolút komolytalan lett volna az a mérkőzés. A Ferencváros viszont mentálisan az első perctől kezdve, és nem csak ezen a meccsen, mert azt gondolom, hogy a Trabzon ellen továbbjutást az odavágó alapozta meg, ahol 30 ezer török előtt gólt sem kapott a Ferencváros, egyébként a legutóbbi 6 meccséből 5-ször az FTC nem kapott gólt különböző tétmeccsen, a Gornik Zsabzsétól is egy 11-es gólt kapott, tehát akcióból szinte lehetetlen volt a Fradinak betalálni. Nyilván a hétvégén majd Puskás Akadémia, aztán Győr meg Újpest, tehát ott 8 nap alatt 3 meccset letud az FTC erős hazai ellenfelekkel szemben. De én ezt nagyon nagyra, ezt el is mondtam a közvetítésben, nagyon nagyra értékelem ezt a sikert. Nem a Bajnokok Ligája, nyilván el lehet játszani azzal a gondolattal, hogy mi van akkor, ha Ferencváros egy ponttal többet szerzett volna tavasszal, és megnyeri a bajnokságot, hogy arról a bajnoki ágról, ahol a Győr kiesett, bejuthatott volna a BL-be vagy sem. Ezt nem tudjuk, a Győr megérdemelten nyerte meg azt a bajnokságot. Nagyon sajnálom, erről már az elmúlt hetekben beszéltünk, hogy azzal a lehetőséggel viszont nem tudott élni a győri csapat, hogy a BL-ből esetleg az Európa Ligába, majd a Konferencia Ligába való főtáblára való, vagy ligaszakaszba való jutást elérje. Tegyük hozzá, ugye ez, hogy a Viking úrral szemben kiesett, rögtön a konferenciába, ligába esett át, és lekerekítve a történteket, ugye az a csapat, amelyiktől a Győr végső soron kiesett, a Riga, az bejutott a konferencia ligába, amelyikkel szemben a Paks esett ki, a Panathinaikos, az ott van a konferencia liga szakaszában, és ott van a Kopenhága is, amelyik a Debrecent kiverte. Tehát a magyar csapatok azért alapvetően nem könnyű ellenfelekkel ellen búcsúztak. Én a Győrnek a Viking úr elleni kiesése az, ami szerintem nagyon fájó. A Ferencváros pedig 8 mérkőzésen. Hát azért én, amikor az első meccset játszották, én meg az Egyesült Államokban voltam, és a világbajnokság elődöntőire és döntőire, helyosztóira készült mindenki. Közben pedig elkezdődtek már a kupa selejtezők. Egy új edzővel, egy állandóan változó játékos kerettel, ugye mai hír, hogy a belügyminisztérium vizsgálatot is rendelt el a Ferencváros körüli pénzügyi esetleges visszaélések miatt, bűncselekmény, illetve vétség különböző pontokban. Ezt majd nyilván kivizsgálják, ez nem a mi dolgunk megítélni, hogy ezek mennyire megalapozottak, de ugye egy csapat életére ez rányomhatja a bélyegét, hogy XY-t még el kell adnunk, jön esetleg Z új játékos, ugye igazából új igazolás csak Zohoré, aki peremember, és Nagy Ádám, aki tegnap kezdett a nemzetközi kupában, érkezett. Nem tudom még, hogy milyen mozgások várhatóak.
Mára ígért bejelentés, még tegnap hajnal Tamás.
Én hallottam azt is, hogy még a magyar piacról is szemezgetne a Ferencváros, ha bejut az Európa Ligába. Ez megtörtént. Ugye szeptember 3-áig vagy 4-ig tart Magyarországon az átigazolási időszak, tehát egy hete van még az FTC-nek, hogy esetleg magyar játékost szerződtessen, de én ezt szinte BL szintű produkciónak tartom. Amikor Rebrovval ugye bejutott a Covid alatt a Bajnokok Ligájába a Ferencváros, ott abban az volt a nehézség, hogy mondjuk a Celticet vagy a Dinamo Zágrábat az egy mérkőzés alapján kellett megverni. A mai napig nem tudom, hogy mi lett volna, ha a Celtic ellen van egy budapesti visszavágó, vagy a Dinamo Zágráb ellen egy zágrábi. Nem volt. A Molde ellen számított, akkor még az idegenben szerzett több gól, és úgy jutott be az FTC, ott 5 meccsen kellett olyan produkciót nyújtani, ami elég volt a főtáblához, itt 8 mérkőzésen keresztül, és nem akármilyen ellenfelekkel szemben.
Igen, szépen összefoglaltad, mert a rögös út nem csak azt jelenti, hogy ebben a szezonban, vagy hát az elmúlt szezonban a Ferencváros nem tudta megnyerni a bajnokságot, hanem ugye ezüstérmes volt, és ugye kupagyőztesként volt itt az Európa Liga selejtezőjében, hanem amiket mondtál, tehát azért itt mondjuk úgy, hogy a bérköltségek spórolása, vagy legalábbis szűkülése van a keretnek, Hajnal Tamás is beszélt erről, Borbé Balázs is érkezett, azért annak is volt visszhangja, és volt egy olyan lélektana, amiből nem volt egyértelműen biztos, hogy olyan könnyen ki tud jönni akár a vezetőedző, tehát ahogy távozott Győrből, vagy ahogy ezt a győriek megélték, játékrendszert is váltottak, de már beszéltünk erről a korábbi nemzetközi mérkőzéseken is, hogy mind a mellett egészen látványos az, ahogy Borbély Balázs egy megérkezett, ugye az öltözőbe, tehát a pályán nagyon látszik az ő jelenléte, és ugye a játékosok, a meglévő keretben levő játékosok is új szerepben, vagy még nagyobb felelősségvállalással, szerintem Korbut már dicsértük, de most megtehetjük megint Zakariasen sokadjára, de ő tényleg sokat virágzását éri a Ferencvárosban, hogy ez is egy fontos érdem a vezetőedző személyében, hogy a meglévő keretből tudott és tud egyelőre még többet kihozni, mint amit talán láttunk tőlük akár az előző szezonban.
Így van, zárójeles megjegyzés, még a sorsolás nem kezdődött el, ugye a Ferencváros a második kalapból várja a sorsolást, és a második kalap elvileg a koeficiensek alapján legerősebb csapata, tehát összesítésben a tizedik legerősebb ebben az Európa Ligában, miközben 30-on kívül van a költségvetése, ezt azért szeretném leszögezni, tehát így is nagy érték. Korbut azért jó, hogy szóba hoztad, én magam is akartam rá utalni, mert Korbu, amikor idehaza játszott a Puskás Akadémiában, nem volt rossz, de Korburól én eddig az őszig nem feltételeztem, elnézést érte, és nem sejtettem, hogy ennyire jó játékos, vagy ennyire jó, ennyi potenciál van benne. És ezt említhetem ugye Nagy Olivierről, aki ugye Soroksárban futballozott, az, hogy Nagy Ádámmal nem zsákba macskát vettek, az nyilvánvaló. Ugye a selejtező sorozat elején József húzta inkább az FTC-t, ő neki talán van most egy pici hullámvölgy, mert rengeteg mérkőzést játszott, de az, hogy Yusuf is védekezésben is képes oda tenni magát, Zakariasenről volt szó, és egészen...
Odóda is például kiemelkedő teljesítmény nyújtott.
Két komoly bástya, két középső védő, Gomez és Rámakers. Nagyon remélem, hogy velük ugye nem történik semmi, nem sérülnek meg, mert ugye a középső védők kapcsán a sárgalapok miatt akár eltiltás is egy-egy mérkőzésről kizárást jelenthet, és ott azért Sissé, aki azt hiszem az első számú középhátvédje vagy belső védője volt a Ferencvárosnak, Gárteman, vagy éppen a Portugáliába kölcsönadott Szalai, hiányozhatott volna, hogyha nem tud stabilan ilyen jó teljesítmény nyújtani ez a két játékos, már pedig tudott. És akkor még ugye az is erősség lehet, ha mondjuk Madarász, vagy éppen Ötvös, vagy Maiga felépülnek, hiszen a középpálya még nagyobb a rotációs lehetőség. Most ugye Rommens dőlt ki onnan, de nagyon jól játszott Nagy Ádám Korbuval együtt. Az meg számomra mindig egy külön rejtély, hogy Keita mikor játszik.
Ezt akartam mondani, és még ott van Keita is.
Mennyit, mert Keita, ha tudna játszani 90 percet, főleg ha kétszer egymás után, akkor az megint egy másik dimenzió lenne. Mert
láttuk
rajta azért,
is, amikor pályán
rajta
volt,
azért
igen.
Az, hogy mennyivel jobb az alapképessége, vagy a tehetsége, vagy a játék olvasó képessége, mint az Európa Liga mezőnyében nagyon sokaknak, vagy szinte mindenkinek, az látszik, de hát meglátjuk, hogy Keitával mi lesz majd.
Ugye Akolatse távozik, ezt most már lehet tudni, Szaúd-Arábiában folytatja pályafutását, Kanikovszki helyzete is kérdéses, szóval még nem csak érkezők, hanem távozók
hát
is lenne
ugye,
Ferencvárosi oldalon.
Van állítólag érdeklődés, József lóg a levegőben, hogy vele mi lesz, nem tudom, hát nyilván való, hogy egyelőre a Ferencváros még ezen is túltette magát, és azért azt tegyük hozzá az, hogy az elmúlt 8 évben az európai klubfutballban egyáltalán Magyarország szóba kerül, azt az FTC-nek köszönhetjük. Nyilván, még egyszer mondom, hogy ennek milyen ára volt, azt majd esetleg egy vizsgálat eldönti, de ez nem a mi feladatunk, és mi ebben a podcastban eddig sem, és ezután sem fogunk szerintem olyan dolgokkal foglalkozni, amik alapvetően feltételezések. Ha kész tények vannak, és azok a kész tények bebizonyosodnak, az egy más szituáció. Egyelőre azt hiszem, hogy mindenki, aki látta a tegnapi mérkőzést, magyarként örülhetett, hogy van egy magyar csapat, amelyik ilyen sokra képes. Zárójelbe jegyzem, most kezdődik majd a sorsolás, az első kalapos csapatoknál már megvan, hogy ki mikor kezd otthon, illetve idegenben, sőt, ahogy látom, a Leverkusennek már megvan az ellenfele, szóval összesen 40 ország jutott el valamilyen szinten európai főtáblára, 16 a Bajnokok Ligában, további 9 ország olyan, amelyiknek nincs BL csapata, de van Európa Liga csapata, ilyen Magyarország is, és vannak olyan országok, 15-en, akiknek sem BL, sem Európa Liga csapatuk nincs, de van Konferencia Liga. Külön érdekesek a dánok ebből a szempontból, hiszen Dániának 4 együttese is a Konferencia Ligában játszik majd. Azt látjuk a sorsolás kapcsán közben, mert félszemmel Juditot nézem, a millió félszemmel a sorsolást, ami szintén nem hátrány jelen esetben, hogy a Benfica kapta meg ellenfeleit, és egyelőre úgy tűnik, hogy a Benfica ellenfelei között és a Leverkusen ellenfelei között nincs ott a Ferencváros. Tehát ezzel a két csapattal biztos nem játszik a Fradi. Most jönnek majd az olasz óriások, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egy Milán FTC vagy egy Juventus FTC találkozó lesz.
Nagy Ádám vár esetleg egy ilyen találkozót, egy olasz ellenféle szemben.
És a Ferencváros egyetlen európai kupa győzelmét, ugye a Juventus ellen aratta annak idején a 60-as években.
Juventus.
A Juventus ellen idegenben kell az FTC-nek játszani, az már biztos.
Ezt följegyezzük. Ugye itt az első kalaposokat veszik ki, és ők kapnak most ellenfelet, és így fog majd így össze.
Igen, tehát
jönni.
A sorsolás,
ez most egészen máshogy működik, mint a korábbi időben a csoportkörben.
Különböző golyókat húzogatnak, hanem az első kalaposokhoz egész egyszer mellé rendelik, hiszen azonos országbeliek nem játszhatnak egymással, és mindegyik csapatnak 4 meccset otthon, 4-et idegenben kell játszania, tehát valamikor majd a Ferencváros Torinóba utazik a Juventushoz. Reszkes Juve, ugye? Mondhatjuk. A Juventusszal szemben egyébként ugye a Bajnokok Ligájában is játszott annak idején a Ferencváros, sajnos ott 2. A Milán ellen pedig itthon fog szerepelni az FTC, mert a Milán is megkapta az ellenfeleit. Hát ennél azért sokkal nehezebbek nem jöhetnek. Egyelőre ugye az első kalapból tehát a Fradi a Milánnal és a Juventusszal játszik. Ugye mindegyik kalapból 4 kalap van összesen, a második, a harmadik és a negyedik kalap vagy kupac vagy sorsolási csoportból 2-2 ellenfél jut az FTC. Két olaszsal, a Juventusszal és a Milánnal már megvagyunk. Ami azt jelenti, hogy most megint beszéltünk egy picit másról, hiszen tovább jönnek az első kalapos csapatok ellenfele, és abban már biztos, hogy nem lesz az FTC. A kérdés az, hogy a bajnokságban mit tud a Ferencváros. Ugye 2 meccsel kevesebbet játszott eddig, legutóbb Zalaegerszegen nyert, és nagyon tömör az NB1 mezőnye, most pedig a listavezető Puskás Akadémiához látogat majd a Fradi vasárnap.
És akkor az örök kérdést fogjuk boncolgatni ebben a szezonban is, hogy hogy bírja a Ferencváros a kettős terhelést, mert ez megint csak a Fradira lesz igaz. Szerintem erről is sokat beszéltünk, Pisti, a korábbi években, hogy mi lenne, ha egy másik magyar klubnak is lenne nemzetközi kötelezettsége. Egyrészt milyen jó lenne, hogyha több magyar csapat lenne, akár egy konferencia ligában, mondtad, hogy hány ország képviselteti magát, miért ne lehetne ott még egy magyar együttes?
Hát van Gibraltári, van Bosnyák, van Andorrai csapat a konferencia ligában például.
Igen, pont. De hogy ez megint egy más helyzetet állítana elő, mert ilyen értelemben most megint arról kell beszélni, hogy a Ferencváros, amelynek természetesen egyértelmű célja, hogy visszahódítsa a bajnoki címet, hogy fogja ezt így bírni. Hát most látjuk, nézzük az ellenfeleket, és azt is tudjuk, hogy ez mit jelent meccs számban, utazás számban, és hogy ehhez milyen keret kell, és rotáció. Amiről Borbé Balázs beszélt pont az első bajnoki mérkőzéseken, hogy talán túlzott volt, de nehéz volt ezt megtalálni, belőni, hiszen annyira fontosak voltak ezek a nemzetközi mérkőzések, olyan nagy téttel bíró, hogy ugye mennyit cserél ki. Most rá tudott pihenni egy kicsit a csapat, ezt se gondolta szerintem sok mindenki, talán te is mondtad, Pisti, mert ott a 70. perc környékén, mikor nagyon úgy tűnt, hogy a Trabzonspor, ha lehetett volna, bedobta volna a törül között, hogy legyen vége, aztán menjenek haza. De szóval, hogy például most tudod frissíteni, és készülni ilyen értelemben előrefele tekinteni a Puskás elleni mérkőzésre, de itt nagyon meg kell találni a balanszt, én azt gondolom, mert azért ez egy kiegyensúlyozott bajnokság lehet, meglátjuk, hogy ebből a szempontból mely csapatok lesznek még ott, akik a Ferencvárossal együtt a bajnoki címre törnek.
Igen, és ugye annyi gondja még lehet a Ferencvárosnak, hogy a magyar játékosai közül nagyon sokan azonos poszton szerepelnek. Tehát nyilvánvalóan hiába van 4 magyar kapusa az FTC-nek, 1 magyar kapus fog védeni, tehát 1 játékost pipálhatsz ki egy magyar bajnokin. Ugyanígy mondjuk Osvát és Nagy Olivér szemében 2 tulajdonképpen jobboldali védő, amiből nagyon nehéz elképzelni, hogy mind a kettő játszhat. Ugye Korbo és Gomez magyar állampolgárok, pénzt ugye nem jár értük, de a magyar szabálynak megfelelnek, és ugye jelenleg vannak sérült magyarok is, említettem Ötvöst és említettem Madarászt, tehát itt bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy Lisztesnek, Varga Zétének, akik a Hajrában, Lakatosnak a Trabzon mérkőzésen játszhattak, ott könnyen lehet, hogy a Puskás Akadémia ellen kulcsszerep vár rájuk. Ugye Nagy Ádám van olyan fizikai állapotban, hogy szerintem vasárnap is le tud nyomni egy bajnoki meccset, de most ugye Borvé Balázsnak úgy kell gondolkodnia, hogy vasárnap, csütörtök vasárnap, Puskás Akadémia, Győr, Újpest. Az első két meccs idegenben, a harmadik, hát az Újpest elleni meg otthon, de hát azt sem lehet félváról venni. Most megvan minden első kalaposnak az ellenfele, és miután a második kalap első csapata a Ferencváros, úgyhogy most majd Judittal vadjegyzetelésbe kezdünk, szerintem lehet, hogy megosztjuk, hogy mondjuk írd a hazaiakat, én megírom az idegenbelieket. Az biztos, hogy Juventus idegenben, Milán otthon eddig, nem ebben a sorrendben az FTC ellenfele. Ugye a Pölzen, a Saint-Gilloise, a Dinamo Zagreb, a Salzburg, az Anderlecht, a Rennes, a Sparta Praha és a Celtic csapatai közül kap egyet a Ferencváros. Ugye a Salzburgban például Regic személyében van magyar játékos, de Négo az Omoniával, vagy éppen a Sparta Prahával, ők is második kalaposak, Hegyi és Vitályos, ott lehet a keretben, és akár pályára is léphetnek. Szóval azért vannak az Európa Ligában magyar érdekeltségek még. Kovács Bendegúz ugye az Alkmaar csapatában többek között, úgyhogy még az is lehet, hogy magyar-magyarral.
És hát a válogatott könnyen... szempontjából sem mindegy, igen, így van, hogy hol szerepel a Ferencváros. Mondjuk
a Bornusz megkapná a Ferencváros, igen. És Tóth Alex jönne vissza, akkor azért az se lenne semmi. Na, azt mondja, hogy ha jól látom, hát még...
Én nem vagyok ennyire sasszemű.
Én a Celticet látom, mint ellenfelet. Azt mondja, Pölzen otthon, akkor írom az idegenbelit, Celtic Lech Poznan Hoffenheim.
Pölzen otthon, Celje és Torrenze otthon. Jól látom.
Igen. Na most ugye a Torrenze a portugál kupagyőztes Stopira csapata, tehát ott egy olyan játékos, aki azért Magyarországon megfordult. Hát ugye, ha nézzük a topligákat, akkor ugye van két olasz ellenfél, meg van egy német. Ugye megint kaptunk egy lengyelt a Lech Poznan személyében, és hát ott a Celtic, amelyik és a Viktoria Pölzen, amelyik az elmúlt időszakban mindegyikkel játszotta a Ferencváros. Itt nyilvánvaló, hogy azért a hazai mérkőzések közül, és ugye az FTC az előző Európa Liga sorozatban nem kapott ki hazai pályán, azért a Celje, Pölzen, Torrenze 3-ast talán meg is kéne verni, a Milán ellen majd meglátjuk, és akkor idegenben Juventus, Celtic, Poznan, Hoffenheim. Hát ez se egy könnyű négyes, de hát itt már könnyűt nagyon nem lehet kapni. Úgyhogy az angolokat elkerülte a Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland 3-ast elkerülte a Ferencváros.
Viszont ugye, két olasz, ugye, igen. Amit
csak
érdemes ismételni.
Csak azért mondom, hogy tavaly a Nottingham Forest noha bajnokságban, a Premier League-ben nem remekelt, azért simán megverte az FTC-t az
Európa. És az Európa Ligában is jól szerepelt egyébként, igen. A Nottingham Forest.
Hát meglátjuk. Minden esetre megvannak tehát az ellenfelek, hazai pályán a Celje, a Milán, a Torrenze és a Pölzen, idegenben a Juventus, a Celtic, a Lech Poznan és a Hoffenheim. Ugye két mérkőzés majd átcsúszik januárra, és szeptember közepén indul majd az Európa Liga szakasza. Minden Ferencváros mérkőzést egyébként a közmédia csatornáin láthatják, illetve hallhatják is, mert a Nemzeti Sportrádió is közvetíteni fogja, nem csak az M4 Sport.
Ugye egy évvel ezelőtt a playoff pozícióba jutott a Ferencváros, mármint a nyolcad döntőért vívott párharcot, az sikeresen hozta, és utána
a Braga ellen
a nyolcad döntő jelentette a végállomást. Ugye most megint azt érdemes majd számolgatni, nem biztos, hogy itt a legelején, hogy hány pont kell ahhoz, hogy meglegyen ez a legalább a playoff, a rájátszást érő pozíció a Ferencvárosnak, hiszen azért inkább ebben szokott gondolkozni a Fradi, és hogy ebből tényleg melyik hozható, a hazai mérkőzések, mi az, amikor utazni kell, milyen ellenféllel, ezért mondom, hogy azért ez egy kicsi kicsit sakkozás, még akkor is, hogyha minden mérkőzésen a Ferencváros természetesen úgy lép pályára, hogy megpróbálja a lehető legtöbbet kihozni, de azért ez bőven benne van, főleg amit te mondtál, hogy azért itt a bajnokság is megy, és az előző szezon nagy tanulsága az, főleg a hazai mérkőzéseken nem lehet annyi pontot hullajtani a Fradinak, mint tette azt egy szezonnal ezelőtt. Borbély Balázsról beszéljünk még, én azt gondolom egy mondatot, és az ő arról a faktorról, amit ő jelentett eddig a Ferencvárosnak, és ahogy ennek a kihívásnak neki mennek most így, hogy már tudjuk az ellenfeleket az Európa Ligában. Mennyire százalékban meg lehet határozni szerinted, hogy ő mennyit tett hozzához, hogy itt van újra a Ferencváros?
Hát én lehet, hogy egy kicsit elfogult vagyok Borbély Balázzsal szemben. Én azt gondolom, ha tavaly Borbély Balázs nem a Győr edzője, akkor a Győr nem lett volna bajnok, és nem előzte volna meg a Ferencvárost. Most már a Ferencváros edzője. Ebből nem következik automatikusan, hogy a magyar bajnokságot megnyeri a Ferencváros, bár szerintem a legnagyobb esélyes. De az, hogy gyakorlatilag egy hónap alatt, miközben mondjuk augusztus végétől beszámítva, hogy a június közepe vége felé indult a felkészülés, tehát akkor két hónap alatt 8 tétmeccset lejátszol a nemzetközi kupában, meg még 3-at a bajnokságban, és ugye ebből a 11 tétmeccsből, és még volt egy Reál elleni gálamérkőzés, amely üzletileg ugye nagyon fontos volt, és ebből a 11 meccsből egyet vesztesz el, ugye a Paks elleni bajnokiát bukta csak el a Ferencváros, miközben átállsz a 3-védős rendszerről a 4-re, miközben kiderül játékosokról, akire számítanál, hogy nem kell számítani, mert el fogja adni a klub, vagy már eladta. Kölcsönjátékosról kiderül, hogy mégiscsak be lehet tenni a csapatba, vagy érdemes vele próbálkozni, hiszen például mondjuk Arzani tegnap is csereként játszott, vagy Lisztes Krisztián csereként beállva gólt is szerzett. Kiderül játékosról, hogy bár a klub játékosa, de maga az edző nem számíthat, vagy nem számít rá. Ilyen ugye Nagy Barnabás például, aki egyáltalán nem kap lehetőséget Borbély Balázsnál, de ugye Botka is eltűnt most az FTC keretéből. Tehát én azt gondolom, hogy ennek döntő jelentősége van, és nem egy hangzatos nyilatkozatokkal előálló edző, hanem egy dolgozó edző, akit szerintem mindenki elfogadott. Én azt tudom, és nyilván Borbély Balázs számára majd a szeptember 3-ai Győr-Ferencváros mérkőzés nagyon pikáns lesz, amikor először visszatér Győrbe. Azt tudom, hogy Győrben nem a díszpolgári címre terjesztették volna föl, de most már talán a győri szurkolók is látják, hogy valószínűleg Borbély Balázs sok mindent előre tudott abból, ami Győrben esetleg történni fog. Hozzáteszem, hogy a Győr is szépen erősítgeti a csapatát, tehát én azt gondolom, a Győr idén sem a kiesés elkerüléséért.
Az egyetlen veretlen az NB1-ben.
Fog küzdeni, úgyhogy nagy párharc lesz ez. Meglátjuk. A nemzetközi kupa pedig ezzel a sorsolással én szerintem azért olyan szinten megoldható, hogy a cél nem lehet más, mint hogy valahogy a liga szakaszból a kieséses szakaszba tovább jusson az FTC. És ugye nagyon szurkolhatunk, azért soha ilyen nem volt 7 magyarnak a bajnokok ligájában, mert ugye a magyar csapat most sem került be, de azért vannak olyan csapatok, mondjuk az AEK Athén Varga Barnabással és Vitálisa, vagy a Liverpool Szoboszlaival és Kerkezzel, ahol 2-2 magyar is játszik. Hát Willi Orbán és Gulácsi szinte állandó szereplője a BL-nek, csak most ugye Gulácsi már a Villarreal kapusa, és kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog védeni a bajnokok ligájában, mert ugye a bajnokságban eddig nem védett, de őt pont azért vitték oda, hogy a terhek megosztása az fontos. Willi Orbán a Lipcsében alapember, és hát Sallai is az a Galatasarayban, és nagyon úgy tűnik, hogy marad a Galatasarayban. Úgyhogy azt hiszem, hogy nyilván a magyarok nagy száma annak is köszönhető, hogy most ugye már 36 csapat játszik a bajnokok ligájában, tehát picit több a csapat. De hát elnézve azt, hogy mondjuk 2 norvég csapat van a BL-ben, meg bekerült oda a Szlován megint, bekerült a Sabach, ugye Dambrauskasszal, aki vagy koron Diósgyőr edzője volt, fájó lehet, hogy a magyar bajnok nincs ott, meg a magyar bajnok a többi kupában sincs. A Ferencváros megoldotta, amit meg kell, és most pedig majd jön a bajnokság, ugye ma már rögtön egy Debrecen MTK mérkőzéssel, holnap egy presztízsrangadó az Újpest Vasas, és az FTC mondjuk a Puskás Akadémia ellen játszik. Egyelőre sajnos a magyar bajnokság nem csupán a csodálatos, mert tényleg nagyszerű gólokat is láthattunk, és nagyon sok gólt az eddigi fordulókban, hanem a most éppen a Vasas kapott egy zárt kapus büntetést, most ugye vannak játékosok, akiket több mérkőzésre eltiltottak sérülés okozásért, nyilván lesznek játékvezetők, akiket pihentetni fognak, szóval nem csak a pályán zajlik az élet, és ne felejtsük el azt sem, hogy egy hónap múlva már játszani fog a válogatott is.
Ezt akartam mondani, hogy azért érdemes ezt megközelíteni a válogatott szemszögéből is. Először is Marco Rossi természetesen eddig is, most is figyelni fogja a Ferencváros nemzetközi szereplését is, és ahogy említetted, reméljük, hogy minél több magyar játékost láthatunk a Bajnokok Ligájában. Én azt gondolom, hogy nagyon extra lenne, hogyha 7 játékos lenne mondjuk egy ilyen héten, amikor ugye a Bajnokok Ligájában szereplő csapatok pályára lépnek. Én nem tartom, ráadásul elképzelhetetlennek, tehát ez nem olyan, hogy valami egészen különleges csillagállás kell, ahogy említetted, hogyha Gulácsi Péter szerepet kap a Villarrealban, akkor abszolút, mert egyébként Szoboszlai és Kerkez szerintem fogjuk látni a Bajnokok Ligájában, ahogy Varga Barnabásékat is, ugye Vitális Milán nem léphetett még pályára, mert selejtezőben szerepelt az Etóval, de most már ott a főtáblán,
be is nevezik.
Főtáblán ott lehet, és reméljük, hogy be is nevezik, és ott lesz. Gyakorlatilag megszoktuk azt is, hogy Csallai Roland is ott van a legjobbak között. Tehát ilyen szempontból is ez nagyon fontos, de a magyar bajnokságban is a sok magyar, akár a fiatalok, akik lehetőséget kapnak, hiszen azért bátran nyúl a fiatalokhoz a Marco Rossi szövetségi kapitány. Igen, most tétmérkőzések jönnek, nem olyan felkészülési meccsek, ahol már lehet akár a távolabbi jövőt is építeni, de azt gondolom, hogy ebből a szempontból is izgalmas az NB1, hogy kiket látunk, kik tűnhetnek még föl, vagy kik kerülhetnek még nagyobb szerepbe, vagy még fontosabb szerepbe a klubjukban, és azért ez az ajánlás, a magyar ajánlás, meg a fiatal ajánlás, én azt gondolom, hogy azért itt ilyen értelemben egy picikét átírta a forgatókönyvet, és a válogatottra is hatással lehet.
Így van, és ugye, ha mindent összeadunk, akkor ugye a magyar csapat a BL-ben nincs, de van 7 játékos. Ugye a Ferencváros mellett legalább azt hiszem 5 vagy 6 futballista játszik az Európa Ligában, van konferencia liga szereplőnk is, tehát én azt gondolom, hogy szélesebb talán a merítés, és nem feltétlenül kell azonnal mindenkinek az A válogatottban játszani, mert ha valaki föltűnik, akkor az utánpótlás válogatottban is megmutathatja. Hát kapusposzton például nagyon-nagyon jól állunk, mert vannak rutinosabb kapusaink, vannak már a válogatottban bizonyító kapusaink, és az első osztályban meg vannak 20 év alatti kapusok, akik rendre remekelnek, úgyhogy hát ha elmozdulunk egy kicsit, azt még egyszer mondom, a mai nap nem akarom szomorúan zárni, de azt sajnálom, hogy csak egy csapatunk van ott az európai főtáblán, több mint 100 csapat között, de az az egy ott van, és az az egy szerintem a sorsolás alapján nem esélytelen még a továbbjutásra sem.
Mára köszönjük szépen a figyelmüket, egy hét múlva jelentkezünk újra, a Gurulj belassítva is podcasttel, a viszonthallásra.
Ez volt a Gurulj belassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez a Fejben dől el alcímet viselő sorozatunk, a Nemzeti Sportrádió mentális felkészítésről szóló magazin műsora. Beszélgető társam ez alkalommal is természetesen dr. Lénárt Ágot, a habilitált egyetemi docens, akivel az elmúlt, hát mondhatom most már bő fél évben, minden olyasmiről beszélgettünk, amit a sportpszichológiáról legalábbis hallgatóként érdemes tudni. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek.
Köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon érdekes témát érintettünk legutóbb, ugye a kommunikáció, illetve tulajdonképpen a bánásmód, és nagyon érzékeny területekre is elkalandoztunk, amelyek azt hiszem ma alapvetően az egyik legnagyobb fejtörést okozzák a felkészítő szakembereknek, akár utánpótlásporú sportolókkal foglalkoznak, akár olimpikonokkal, vagy éppen ugye a professzionális pályafutásuk csúcsán lévő személyiségekkel, hogy hogyan és miként lehet úgy motiválni, és úgy kihajtani a lehető legjobb teljesítményt a sportolóból, hogy közben nem átlépni azokat a kommunikációs határokat, amelyek adott esetben akár tartósan is mondjuk sebeket ejthetnek, akár egy pályafutás után. Ez már egy picit kapcsolódik ahhoz a témához, amit a mai műsorban szeretnénk körbejárni, ez pedig a siker, vagy a kudarc, adott esetben a fejlődés, illetve a hibajavítás témaköre. Egyik sem elválasztható természetesen a kommunikációtól, vagy a bánásmódtól, hiszen mindegyiket meg kell élni. És talán az egyik legtöbbet emlegetett, mondjuk itt tétel az utóbbi években, amiket én hallok, hogy bizony a sikert legalább annyira fel kell tudni dolgozni, mint a kudarcot. Úgyhogy kezdjük talán innen, mert Azt is érdemes átbeszélnünk, hogy tulajdonképpen mit lehet sikernek tekinteni manapság, milyen életkorban indul el az, amikor egy gyerek a szeretett mozgásformát, a játékot, ugye, ahogy elkezd egy sportot, tulajdonképpen elkezdi megérteni, hogy van benne jutalom, van benne jutalomérzés, van benne siker, és mit tekinthetünk annak? Kérlek, segítsenek a megértésében.
Hű, de sok kérdés egyszerre.
Igen.
De akkor kezdjük talán a legelején. Először is ugye élvezni kell a játékot, hogy legyen kedve a gyereknek elmenni edzésre. Tehát amikor a szülő azt mondja, hogy a gyerek mindig sír az edzés előtt, akkor ott valami nem stimmel, tehát meg kell kérdezni.
Észre kell venni, hogy valami baj van.
Észre kell venni, hogy valami baj van. Viszonylag ritka, mint ami az óvodában történik, hogy ha már benyomtuk a gyereket, akkor már ott jól érzi magát, de inkább érdemes kideríteni a hátteret. A siker nagyon fontos, és Magyarországon azt gondolom, hogy nem megfelelően van még mindig a helyén kezelve. Tehát, hogy nagyon sok edző például azt mondja, hogy ha a gyerek jól csinál valamit, arra nem mondok semmit, mert az a normális, nem normális. Mármint a visszajelzés szempontjából nem normális, mert arról szól a dolog, hogy emlékezzünk, mint a tűzvízjátékban. Ha megmondják, hogy merre felé kell menni, meg merre felé nem kell menni, akkor a fejlődés és az ezzel kapcsolatos eredményesség is jobb lesz. Viszont nagyon fontos, hogy az elején ne az eredményesség legyen a fontos, hanem a technikának a megtanítása, és ezzel kapcsolatosan nem baj, ha nem megy be a labda, de a fektetett dobás az már éppen tökéletes volt, akkor igen, azt meg kell erősítenünk, hogy ez rendben van.
És akkor ez kis sikerecske?
Pontosan.
Ezt tulajdonképpen kommunikálni kell, most megint visszautalunk az előző műsorra, illetve meg kell értetni a gyerekkel, hogy tulajdonképpen elért valamit, ami mindenképpen siker.
Így van. Aztán ebből lehet játékot csinálni, hogy kinek hány ilyen jó sikerült dobása volt, és akkor azt még külön lehet díjazni is, de például csapatsportágak esetében nagyon fontos, hogy a csapatért tett erőfeszítést kell a legjobban díjazni az eredménytől függetlenül. És hogyha ez megvan, akkor az fogja megadni azt a struktúrálást a szervezetben, a csapatban, hogy mit érdemes csinálni, mit nem, és hogyan tudom én legjobban támogatni ezzel kapcsolatosan a csapatot. Tehát a csapatnál ugye tudjuk, van az alakulás, a viharzás, a normaképzés és a működésnek az elve, szakaszai egészen pontosan.
Igen, erről is már egy korábbi epizódban részletesen
beszéltünk. Így van, de hogyha az alakulás és viharzás szakaszában az edző az ilyen jól elhelyezett visszajelzésekkel tudja szabályozni a csoportot, akkor ő maga tudja őket segíteni abban, hogy egy következő fejlődési szintre is tudjanak lépni. Éppen ezért az ilyen siker megítélésében nincs helye a negatív megjegyzéseknek, hogy hát lehet, hogy jó volt, és így tovább. Tehát ahol érzelmileg is lehet érezni azt, hogy ez ilyen ambivalens, hogy el is ismeri a sikert, de mégse. Tehát egyértelmű nyitott kommunikációs módszereket kell használni ezzel kapcsolatosan, és nagyon jó, ha a fiataloknak ezzel kapcsolatosan vannak olyan történetek, amik közel hozzák őket ahhoz, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Lehet, hogy ma már bizonyos módszereket nem fogadnak el, de én élénken emlékszem arra, amikor a mi gyerekkorunkban, ugye akkor még távcsővel lehetett megfigyelni az eredményeket, most már ugye a nagy elektronikus kivetítők korában ez más, meg akkoriban még az edző tudott szólni a sportolójának, és volt olyan, amikor a sportolónak nem engedte az edző, hogy ő távcsövezzen, de ő bemondta neki a találatot. És itt jött egy picike stikli, és ez az, hogyha valakiről feltételezzük, hogy tud jobban teljesíteni, azt ki is lehet piszkálni belőle, és ez úgy zajlott, hogy az edző egy kicsivel jobb eredményt mondott be, nem sokkal, egy-két körrel. De a sportolónak volt egy olyan érzése, hogy jó ez. És ennek, mivel a technikája tegyük föl, hogy tökéletes, mármint hogy az adott helyzetben megfelelő, akkor ez képes volt lehetőséget adni a javulásra. És a sportoló utána mondta is, hogy hát én gondolkoztam, hogy hát lehet, hogy az nem lehetett 98, mert én csak 96-nak éreztem, 100 a maximum, de hát ha az edző azt mondta, hogy így van, akkor bátrabb vagyok, és ez a bátorság viszont segített ezzel kapcsolatosan a további jó eredmény eléréséhez.
Ha már itt tartunk, ugye, és most még nyilván a siker kommunikációját próbáljuk meg így körüljárni, hogy ez mit jelent. Más módon lehet-e szükségszerű adott esetben ugyanazt az eredményt öltözön belül és a külvilág felé kommunikálni egy edzőnek? Ugye? Tehát amikor ma, különösképpen amikor a média, akár a közösségi média ilyen nyomást gyakorol az emberre, akkor kell-e tudnia adagolni az edzőnek, hogy ugyanazt az eredményt, amit tegyük fel sikernek könyvel el, hogyan apostrofálja az öltözön belül egy mérkőzés után, és mit mond kifelé az újságírónak.
Így van. Biztos, hogy kell. Tehát a mai modern felkészítésben felkészítjük a sportolókat arra, hogy mit fognak nyilatkozni. Mindig van egy X százalék, 10-20-30 százalék, ami az arra az adott meccsre vonatkozik. És hogyha a kedves hallgatók megfigyelik, hogy nagyon sokszor a nyilatkozatokban hasonló panelek jelennek meg, hogy mindent megtettünk, de még inkább fogunk, és így tovább, ez néha ilyen unalmasnak, vagy inkább közhelynek tűnik, de a sportolónak van egy jó helyesen értelmezett védekezési mechanizmusa arra, hogy ne mondjon el olyat, amit éppen akkor nem szeretne is. Ne felejtsük el, hogy verseny után akár nyer valaki, akár nem, egy megváltozott állapotban van, és ebben a megváltozott mentális állapotban esetleg mondhatna olyan érzelmi és egyéb indulatból jövő dolgokat, ami nem tartozik a közönségre, és főleg nem például magánéleti és egyéb dolgokat. Tehát igen, előre érdemes megkomponálni a dolgot, majd ami konkrétan ott azon a versenyen történt, azt beletenni, de hogy ne ott kelljen ezzel kapcsolatosan kitalálni dolgokat. Tehát az, hogy egy olimpiára valaki fölkészül, hogy mi van, ha nyerek, ha mi van, ha dobogós vagyok, mi van, ha pontszerző vagyok, ez egy
régi
ilyen műfaj.
Veszőparipámat hoztad elő, mindig azt mondom, hogy igenis a sportolókat fel kell készíteni egyfajta kommunikációs képzéssel arra, hogy milyen lesz a sajtóval való találkozás, milyen ez oxigénhiányos állapotban, mondjuk közvetlenül egy futam után, és mit jelent ez természetesen adott esetben egy sajtótájékoztatón, vagy egy lehigadt interjú közepette, ami megint egy másik dolog.
Na de van egy nagyon érdekes helyzet, hogy például bizonyos országokban úgy is kitalálják a hallgatók, hogy melyikre gondolunk többek között, hogy akit beválogatnak az olimpiai csapatba, az kötelezően el kell, hogy menjen kommunikációs órára, sajtóórára, dresscode ruházattal kapcsolatos foglalkozásra, hogyan kell viselkedni egy fogadáson, és így tovább. Tehát igen, ezeket a dolgokat meg kell tanulni, és érdemes rá felkészülni, mert tudjuk, hogy amire már felkészülünk, ott megjelenik az ismerősségi hatás, és akkor kevésbé fognak izgulni.
Abszolút így igaz. Jó, tehát tulajdonképpen az, hogy a sikert hogyan kommunikáljuk, hiszen ez a mai egyik fő tematikánk, annak is ezerféle megnyilvánulása lehet. Mi a helyzet a kudarccal? Mert ugye a kudarc először is megint csak rétegződés kérdése, milyen szintű az a kudarc, milyen eseményen következett be edzésszituáció, vagy versenyszituáció, életem csúcsélménye, ami nem sikerült. Tehát, hogy nyilvánvalóan a kudarc, és hát persze nem beszélve azokról a tapasztalásokról, amiket nagyon sokszor hallunk, hogy abból lehet a leginkább tanulni, abból lehet előrelépni, hát persze attól függ, hogy azért ez milyen sebet ejtett az illetőn. Szóval a kudarc.
Meg hogy hogyan dolgozza fel.
Pontosan.
De egy fél mondattal visszakapcsolódnék az előzőhöz. Tehát a versenyzésre is úgy kell felkészülni, hogy lehetőség szerint, ahogy talán már említettük, abból a bizonyos lelki benzinkútból táplálkozzanak. Tehát amielőtt elmegy valaki versenyezni, igenis töltse fel magát azokkal az érzésekkel, élményekkel, amik az eddigi legjobb teljesítményéhez kapcsolódtak, hiszen tudjuk, hogy ez nem csak pszichológiai, hanem biológiai változásokat is előidéz a szervezetben. Tehát tegyen meg mindent azért, legyen jó a felszerelése, gondolja végig a dolgokat, csinálja meg a mentáltréninget, csinálja meg a mentális hibajavítást, és így tovább, amik ahhoz szükségesek, hogy jó teljesítmény szülessen. De néha a jó teljesítmény is lehet egy nehéz kő a szívén, tehát a szakma ezt úgy is hívja, hogy Jézus Mária győztünk szindróma. Ami azt jelenti, hogy amikor valaki el akar érni valamit, akkor általában mindig alulról nézegeti, hogy majd, ha én bajnok leszek, mi leszek, hogy lesz utána tovább, hogy alakul az életem. És amikor ez bekövetkezik, akkor ugye kell egy kis szünetet tartani, hogy most akkor hogy lesz tovább? Oké, megnyertük az EB-t, meg kell nyerni a VB-t, stb. Mi kell ehhez? Tehát egy szintrelépés igenis egy új strukturálást eredményez. És ebbe kell a tervezés. Tehát ha én azt mondom, hogy most voltam junior világbajnok vagyok, jövőre felnőtt leszek. Jövőre biztos, hogy nem nyerem meg a felnőtt világbajnokságot, mert ez ténykérdés, mert ebben a szakmában ez a papírforma ilyen szempont érvényesül. De megengedem magamnak, hogy a lehető legjobbamat adom, elmegyek a világbajnokságra, mert ki fogom harcolni a felnőttek között például a részvételi jogot, és a tapasztalatokkal felvértezve majd folytatom a dolgot. Tehát nem tesz magára ezzel kapcsolatosan terhet. És akkor azt mondják, hogy de hát csak 12. lettél. De igen, a felnőttek között az nagyon jó. Arra azt mondta az edzőm is, hogy ez egy nagyon jó eredmény, ebből tudunk építkezni. Tehát nem pusztán csak azt kell nézni, hogy hányadik lett, milyen közegben, stb. De azt viszont igen, hogyha ő rajta múlt, hogy mi történt, akkor viszont elő kell vennünk azt a checklistet, ami ha a pilótáknak nem szégyen, a sportolóknak se szégyen, hogy mit kell változtatni, és azt hogyan tudom beépíteni ezzel kapcsolatosan a versenyzésembe, a napi munkámba. A kérdés az, hogy kudarcnak hívjuk-e. A nevében retteltes neurolingvisztikai programozás, amúgy módszereiben nagyon-nagyon jó tanácsot ad, pedig jó. A nyelvészet és a matematika összekapcsolásáról van szó. Tehát, ha ezt a megközelítést választjuk, én sikerrel szoktam ezt használni, hogy nem kudarcot mondunk, hanem azt mondjuk, ha ennyi munkával, ennyi befektetéssel ezt érted el, és nem tetszik, akkor csináld másképp.
Aha. És milyen, akkor ez milyen másképp csomagoltuk a kudarcot, ugye?
Igen. És azt mondjuk, hogy a fejlődésedhez akkor csináld másképpnek a részét viszont ténylegesen ki kell dolgozni, és utána ennek megfelelően kell építkezni, és amikor újra kell építkezni, vagy egy szintlépés után megint csak újra kell építkezni, akkor viszont nagyon fontos lesz, hogy hogyan értelmezzük ezt az edzővel, hogyan értelmezem én magam, mert lehet, hogy a szülő dicsér, az edző nem, vagy fordítva edző dicsér, de a szülők meg azt mondják, hogy neked ezt meg kellett volna nyerni. Tehát, hogy a közeget is ilyen értelemben le kell tisztítani, hogy van egy fizikai része, amit át kell beszélni, és lesz egy érzelmi része. Amikor azt mondja a sportoló, hogy hát végül is ez nem volt akkora kudarc, meg tudom, hogy mit kell csinálni legközelebb, de nekem azért fáj, mert szerettem volna, ha. Akkor ott a szakembernek pontosan az a dolga, hogy ezeket a részeket beszéljék meg, csináljanak korrekciós élményt, vagy minden olyat, amire ezzel kapcsolatosan szükség van.
Mi van akkor, hogyha egy említsünk most egy szélsőséges esetet, tehát hogyha jön valaki nagyon esélyes, mindenki őt tartja esélyesnek, élete versenye, és valami óriási betli történik. Tehát amikor tényleg országvilág előtt látható az, hogy az a nap, az nem az ő napja volt, mekkora nehézséget okoz az egy ilyen szakembernek, hiszen itt nagy valószínűséggel ez a neurolingvisztikai megoldás biztosítés kéznél van, de azért...
Nem, azért itt más módszerekre is szükség
mondani,
van.
Ezt akarom mondani, hogy igen. Itt azért a teljes összetörtségből kell valakit tulajdonképpen kiemelni.
Nagyon fontos mindig a teljes sorozatnak a feldolgozása olyan értelemben, hogy mi történt, mi miért romlott el, mi nem volt jó az előkészítésbe. Ebbe az is beleszámít, hogy reggel hogy ébredt föl, vagy előtte este mit evett, vagy mire gondolt, vagy nem tudott aludni, és így tovább. Tehát minden apró részletet figyelembe kell venni. Nincs mese, készülünk a következőre. Nehezebb a helyzet, ha valakinek mondjuk egy olimpián az utolsó versenye is nem sikerült, és ezzel kapcsolatosan már nincs, úgymond nincs javítási lehetősége, akkor viszont azt a tapasztalatot próbáljuk meg beépíteni az életébe, amivel lehet, hogy ő lesz a legjobb sportcipőgyáros, vagy utazásszervező, vagy és így tovább, amivel ezeket a tapasztalatokat föl tudja használni, és esetleg hasznosítani is tudja. Tehát sose lehet tudni különben az élet nagyjátékos, hogy az a megszerzett tudás, az neked a későbbiekben hogy fog segíteni, és lehet, hogy akkor még nem is látod, hogy ez majd mire lesz jó, ez majd csak a későbbiekben jelenik meg. Lehet, hogy pont az a kudarc fogja őt segíteni ahhoz, hogy az ifjabb nemzedéket föl tudja készíteni még jobban arra, hogy gyerekek, figyeljetek erre, mert akkor ez nagyon fontos szerepet játszik, tehát, hogy például akkor pedagógusként, edzőként tud egy olyan segítséget adni, hogy az ő csapata lesz a legjobb, vagy az ő gyerekei, az ő sportolói lesznek a legjobbak, mert ő egy olyan plusz tapasztalatot ad át. Világos, hogy amikor maga a kudarc bekövetkezik, akkor ez egy nagyon fájdalmas dolog, ezt nem aznap kezdjük el megbeszélni, sőt aznap soha nem, inkább csak a következő napokban, de hogy mi mire lesz jó, ez egyénileg eltérő, de általában mindig valamilyen szinten hasznosul. Az viszont kétségtelen, hogyha az edző folyamatosan azt mondja még a jó eredményre is, hogy ez nem jó, ez kudarc, ez nem ér semmit, tehát sose fogsz odaérni. Tehát a Rosenthal hatás, hogyha működik, akkor ezek a negatív jelzések beépülnek a sportoló személyiségébe. Ha pedig beépül, akkor ugye olyan önvádlásos tendenciák is kialakulnak, hogy én nem vagyok semmire se jó, én rossz sportoló vagyok. Na most, amikor egy ilyen személyiség átalakulás végbe megy, abból már nagyon nehéz ilyen szempontból visszajönni, mert akkor én hiába mondom, hogy ezt az edző rosszul mondja neked, hanem az már beépül a személyiségbe, és főleg, hogyha a család is rá erősít ezzel kapcsolatosan, akkor nagyon súlyos károsodásokat élhet meg a sportoló. Tehát a kudarcot ki lehet építeni mesterségesen is úgy, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, ezt megnyerted, de mélyen nyerted meg a múltkorit, meg a következőt, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, de ugyanez előfordulhat pozitív értelemben is negatív hatással, hogy az edző azt mondja, hogy nem baj, jó lesz ez, megcsináljuk, javítjuk, nem lett jobb. Megint. Nem baj, megcsináljuk, jó lesz ez, nem lett jobb. Tehát amikor a konkrét eredmény nincs összhangban az eddigi támogatással, az sem jó, mert akkor a sportoló érzi, hogy valamit nem stimmel, valami hibázik.
Engedd meg, hogy még egy érdekes témakörre rákérdezzek, ugye ez pedig akár a siker, akár a kudarc utáni fejlődés. A fejlődés iránti igény, vagy a szükségszerűség. Szilágyi Áron, ugye 3-szoros olimpiai bajnok, kardvívónk egyik híres mondása, hogy ami ma elég, holnap kevés. Írtam is vele egy nagy interjút, aminek ez lett a címe jó pár évvel ezelőtt. Tehát történetesen, ha valaki tényleg sikerei csúcsán van, tehát még a pályafutása tart, és másnap le kell menni edzésre. Akár a sikerből, akár a kudarcból való fejlődés elemei hogyan tudnak elindulni, hiszen pontosan tudjuk, hogy elvégeztük az X munkát, ez hozott Y eredményt, mondjuk feljutottam vele a csúcsra, de egészen biztosan a következő olimpiai ciklusban jönnek majd szembe olyan akadályok, amiket eddig nem ismertem.
Így van. Mindenféleképpen fontos, hogy az elkövetett hibáknak a mentális hibajavítása megtörténjen. Ez az én kedvenc veszőparipám, a praxis ezt 100%-ig vagy 101%-ig igazolja, tehát, hogy ami hiba volt, azt ki kell javítani. Utána a jövőre nézve, hogy milyen tervezést igényel a dolog, és milyen olyan újabb módszereket vagy egyebeket kell bevenni, ami a teljesítményt formálni tudja még magasabb szinten, ez nagyon jó kérdés. Iszonyatos erővel változik a világ. Én nemrégiben tartottam egy előadást, amiben felkért előadás volt, hogy milyen lesz a jövő sportja. És akkor témánként meg kellett mondani, hogy hát az egyik módszer például lehet, hogy könnyebb lesz, mert a gépek segíteni fogják, vagy a másik módszer az nehezebb lesz, mert a gyerekek keveset fantáziálnak, és ezért a mentáltréningben nehezebben fogjuk tudni ezt a lépést meglépni. Tehát, hogy mi várható, hát nagyon izgalmas, hát remélem meg fogom érni, hogy 10-20-30 év után mi lesz, de az android gyártás felé sodródik a történet, és ez nagyon sok veszélyt rejt magában. Tehát most a kongresszuson volt olyan is, ahol a távol-keletiek, tehát például Kína, Japán, Tajvan egyértelműen abba az irányba megy, hogy nem kell ez a sok felkészítés, majd beállítjuk az agyhullámokat, kiküldjük a porondra, és minden rendben lesz. Voltak már például ilyen ezzel kapcsolatos kísérletek, de úgy tűnt, hogy az embert ilyen szempontból sose lehet kihagyni. Az kétségtelen, hogy a jó formaidőzítéshez szükséges módszerek és alkalmazások száma megnőtt, és ezzel kapcsolatosan már azt az android működési módot is lehet látni, hogy tényleg beállítanak egy állapotot, és akkor neki nem kell a szorongásával foglalkozni, hanem csak bekapcsolja azt a programot, és akkor minden rendben van. Kérdés, hogy ezzel kapcsolatosan mi lesz, de a mostani állapotban engedjük meg, hogy az ilyen kütyük használata előtérbe fog kerülni, és akkor valószínűleg, és így van. Ki kell javítani a hibákat, mint ahogy említettem, újra tervezés, mint a GPS-nél, hogy mi kell a mostani program jó teljesítéséhez. Utána a szakembergárda mögé állítása, mert azért nálunk még mindig, na most már legalább van gyógytornász, sportpszichológus, dietetikus, tehát azért már elindult ez a dolog, de ennek a jó értelembe vett szervezeti fölépítése is azt gondolom, hogy szükséges lenne. És ami nagyon divatos külföldön nálunk meg alig-alig, bár volt rá egyetemi szinten, volt rá kezdeményezés, hogy teljesítmény elemző, tehát egy olyan szakember, aki megkapja az adatokat, és abból, de rögvest aznap és azonnal edzés előtt meg tudja mondani, hogy hány százalékon edzhet, mit csinálhat, mit nem csinálhat, milyen kiegészítő kezelésekre van szüksége. Ez egy nagyon komplex, nagyon bonyolult szakma, külföldön már csinálják, és fantasztikus eredményekkel. Természetesen beszéltem olyan vezető edzőkkel, ahol reggel 8-kor fölébred a sportoló, 5 percen belül leadja az adatokat a teljesítményelemzőknek, 10 perc múlva megjön a válasz, hogy hogyan terhelhető, milyen módon, stb. Ha nem, akkor mikor megy a fizioterapeutához, a gyógytornászhoz, a dietetikushoz, meg a sportpszichológushoz. Tehát lehet, hogy a délelőtti edzése kimarad, de délutánra már formába hozzák, vagy ha nem, akkor 1 nap múlva, 2 nap múlva, 5 nap múlva. Tehát, hogy az a hihetetlen monitorozás, hogy az optimális funkcionálási zónában levés megmaradjon, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy ő aznap olimpiát nyerne, de az edzés munkához szükséges optimális állapotának meg kell lennie. És akkor azon kívül, amiről itt ugye beszélgettünk, a társas kapcsolatok, az edzői bánásmód, az ezzel kapcsolatos kultúra, például sérülések esetén ugye van a mézes hetek, amikor 1-2 napig mindenki fölhív telefonon, hogy na mi van, aztán utána már nem néznek feléd, úgyhogy ezt így is hívja a szakma, akkor ezeknek a kiépítése a jó értelembe vett detox. Tehát, hogy az ártó emberek, akiről tényleg lehet tudni, hogy csak a kötözködés az alapelemük az életükbe, azokat minél távolabb tartani, vagy valamilyen módon megoldani a dolgot, legyen jó támogató közeg.
Tehát úgy érzem ebből, ugye, hogy amit most akár a siker, akár a kudarc utáni fejlődésről mondasz, abban, ahogy mondod, azért a jövő óriási távlatokat tartogat leginkább ugye a technológia. Kapcsolásával. Más kérdés persze, és ez egy következő kérdés, hogy meddig engedik be a technológiát, ebben mikor lesz az a szint, amikor azt mondjuk, hogy ez már a teljesítményfokozásnak egy olyan szintje, hogy ez több vagy kevesebb, tehát hogy ez megengedett vagy sem, de az biztos, hogy az optimális megtalálása szerintem az a jövő egyik kulcs kérdése. Legyen ez az edzésmunka, vagy akár az adott esetben ugye a versenyen való lehetőleg optimálisabb állapotba jutás, amikor a versenyzőnek le kell adni élete legjobb teljesítményét.
Az érdekesség az, hogy nehéz helyzetben lesz a WADA és mindenféle ilyen típusú szervezet, mert a történet abba az irányba indul, amivel mi már régóta dolgozunk, a bioinformációs technológia, ami kimutathatatlan. Tehát, hogy már nem anyagot, vagy gyógyszert, vagy ilyesmit vesz be a sportoló, hanem egész már egyszerűen idézőjelbe téve az ő testi szabályozása a rezgés és bioinformációs alapokon lesz egy egészen más szintre helyezve, az pedig jelen pillanatban még...
legyomozhatatlan.
Igen.
Na, hát egy érdekes területet érintettünk ezzel, mint veled mindig, és én azt gondolom, hogy ha már ez is szóba került, akkor természetesen ez is egy kulcskérdés lesz, hogy legközelebb akár egy picit ebbe a világba elkalózolj minket, mert hogy azt gondolom, hogy a technológia fejlődésének nyilván ezzel a fajta tudással létezhetnek olyan perspektívával, amit most még nem is nagyon látunk, ugye? Mikorra várható egy áttörés ebben, hogy még ennek a műsornak a végén ezt esetleg megemlítsd?
Én azt gondolom, hogy nagyon hamar, tehát a Tokiói olimpia, a Párizsi olimpia már nagyon komoly eltolódást mutatott ezzel kapcsolatosan. Ez a folyamat már úgy előtte is elindul, de most már mindenféleképpen. Én nem lennék meglepve, főleg, hogy Amerikában lesz a következő olimpia, és hát ott azért a sport és a katonai és az űrhajós fejlesztések mindig behoznak új technológiát a sportversenyzés területére. Tehát én azt gondolom, hogy már ott is, és hát mivel a következő Brisbane lesz, tehát gyakorlatilag ugyanazt a területet mondhatjuk a szellemi háttér megítélését tekintve. Úgyhogy én szerintem hamar a következő vagy a rákövetkező olimpián már biztos.
Hát kíváncsian várjuk, hogy ennek milyen lenyomata lesz majd a versenyzők teljesítményén. Egyáltalán érteni fogjuk, hogy valaki miért fog ki tökéletes napot időről időre, vagy emögött majd meg kell értenünk ugye ezt a fajta technológiai robbanást vagy áttörést, amit most itt említettél. Mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy izgalmas irány, de azért azt, hogy hogyan kell a sikert, a kudarcot kezelni, és mi lehet a fejlődés iránya, ehhez továbbra is kell az a fajta sportpszichológiai támogatás.
hatás.
Aminek a mélyére le tudtunk most is menni veled, Ágota. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Nert Ágota volt a vendégünk itt a Fejben dől el című profilsorozatban. Vele folytatjuk legközelebb is. Remélem, hogy velünk tartanak. Viszontlátásra.
Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozott.